Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban regionális híreink következnek. Tűz keletkezett egy oktatási intézményben, ma Hajdú Hatházon, közölte a Hajdú-Bihari Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a honlapján. Beszámolójuk szerint a Szilágyi Dániel utcában lévő intézményben egy tetőtéri ablak perkánya és egy létszégett. A tüzet a helyszínen lévők még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett a debreceni, a hajdunánási és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet, megbontották a tetőszerkezetet, az épületet egy időre csak nem 500-an hagyták el, jelezte a katasztrófa védelem. A Magyar Távirati Iroda úgy értesült, hogy a diákok a tanárok vezetésével rendben vonultak ki az iskolából, ahová kevéssel délelőtt már vissza is térhettek. Ma véget ért a készenléti időszak a távfűtésben, a Gyöngyösi Városgondozási ZRT ezután csak a meleg vízszolgáltatást látja el, és kezdődnek a karbantartási munkálatok. Az elmúlt időszakban több fejlesztést is megvalósítottak, és hamarosan egy vezetékcsere is megtörténik. A tudnivalókról Polonkai Bélát, a Városgondozási ZRT távfűtési üzletek vezetőjét hallják.
A fogyasztás átlagosnak mondható, kivétel a februári hónap, aminek az átlag hőmérséklete egy közepes márciusnak felelt meg, ami fogyasztásba egy alacsony fogyasztást eredményezett, viszont a lekötött gázmennyiségünk azt el kellett volna fogyasztani, és azt nem tudtuk elfogyasztani, azért várhatók szankciók a kereskedő részéről tudjuk megadni. Ezek az adatok állnak rendelkezésünkre. Azt nem tudjuk, hogy az időjárás az most milyen lesz. Aztán meglátjuk, hogy és majd akkor szembesülünk vele, hogy lesz vagy nem lesz. A távfűtési hálózaton üzemeltetett épületeken kívül üzemeltetünk önkormányzati intézményeket is, amik nem a távfűtéshez csatlakoznak. Ott már kikapcsoltuk, részben egy takarékosság eredményeként. A lakosság részéről még nincs minden lakás kikapcsolva, minden épület. Körülbelül a fele lehet, aki kérte, hogy szüntessük meg a fűtést erre a fűtési szezonra, de várhatóan május 15-én ki fogjuk kapcsolni az összeset, mivel addig van rendelkezésre állási, a törvény szerinti rendelkezésre állási időnk. Ezután a rendszer egy része leáll, másik részén ugye a használati melegvízszolgáltatást az biztosítanunk kell. Elindítjuk a karbantartást, a szokásos éves karbantartásokat, ami szeptember 15-ig végzünk el, és a fejlesztések is ilyenkor történnek meg, amennyiben van rá keretünk és lehetőségünk. Hát a néhány oldalt és a olimpiai kazánházat érintette ez a dolog, ez mindegyik informatikai fejlesztés volt. Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógépen lehet látni, hogy mi történik az olimpiai kazánházban, és mi történik az egyes óvodákban. Tehát az óvodákban csak a kisebb óvodákban tudtuk végrehajtani ezeket a fejlesztéseket, amivel távolról tudjuk indítani, illetve leállítani a fűtést. Tehát ha mondjuk olyan az időjárás, akkor nem kell oda menni az óvodába, hanem távolról egy központi helyről el tudjuk indítani, le tudjuk állítani.
Az elmúlt percekben Polonkai Bélát, a Gyöngyösi Városgondozási ZRT távfűtési üzletek vezetőjét hallották. Újabb postapont kezdte meg működését egy kis településen. Ondon egy szatócsbolt tulajdonosa vállalta, hogy az önkormányzat támogatásával csatlakozik a Magyar Posta szolgáltatóihoz. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Bár nincs messze Szerencstől Ond település, mégis úgy döntött a város vezetése, hogy segíti az ondi lakók életét egy kistelepülési postapont megnyitásával. egy szatócsboltban sikerült kialakítani a postai pultot, ahol a legfontosabb és legkeresettebb szolgáltatásokat most már helyi szinten is elérik az ondiak. Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere arra kéri az ondi lakosokat, hogy használják ki ezt az új lehetőséget. A postapont működését az önkormányzat is támogatja.
Onnan nagyon sok idős ember ér, és úgy gondoltuk, hogy bármennyire egyszerűnek tűnik a felnőtt és fiatal lakosságnak, hogy szerencsén intézze az ügyeit, és ez az esetek többségében így is van, nagyon sok szolgáltatás van, amit csak ott lehetett eddig is. Úgy gondoltuk, hogy ez a postai szolgáltatás, ez kell, hogy itt legyen, hogy próbáljunk meg lépéseket tenni. A posta ebben partner volt, és természetesen Szerencsváros képviselőtestülete is partner volt abban, hogy még ha anyagi támogatással is, és munkával jár, akkor is biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a posta itt postapontot üzemeltessen, tehát legyen lehetősége. Amikor nyitva van ez a szatócs volt, akkor legyen lehetősége a helyieknek arra, hogy az alapvető postai szolgáltatásokat megkapják. Nyilván a Magyar Posta is, meg a szatócs volt, aki ezt üzemelteti, akinek hálás köszönetünk, hogy ők elvállalták, ezért is sokat kellett érdeklődni, vagy egyeztetnünk, hogy ez meglegyen, hogy tartsák úgy fönt, hogy jöjjenek ide pénzt feladni, levelet feladni, és azokat a szolgáltatásokat igénybe venni, amit a posta, mert ez ettől lesz élő, tehát ők is kellenek hozzá. Nyilván én a szerencsi postára fogok menni, de a helybeliek jöjjenek ide, ha megtehetik, és ez fogja az igazi létjogosultságát megadni. Ezzel tudjuk igazán a létjogosultságát alátámasztani, hogy legyen itt postapont, és bízunk, hogy ez sikerült most így úgy leverni itt a szövegeket, hogy ez hosszú távon megmarad.
Tótné Szabó Ildikó, a Posta Partner Hálózat új tagja, egy szatócs üzletet üzemeltet Ondon. Úgy döntött, hogy vállalja a szolgáltatások használatához szükséges rendszer megismerését, megtanulását, és helyet ad üzletében egy postapultnak, ezzel is segítve az ott élők mindennapjait.
Az ondi embereknek ne kelljen bemenni Szerencsre egy csekket feladni, vagy egy levelet feladni, és arra gondoltunk, hogy hát, ha egy kicsit lendítene a bolt forgalmán is. Megtudtuk, mivel itt volt posta, amit manuálisan működtettek, hogy ők már nem vállalják tovább ezt az üzemeltetést. Valaki rákérdezett, hogy vállalnánk-e, mert hogy a volt posta nem vállalja. A levélfeladás, csomagfeladás, pénzt akár felvenni, vagy feladni, csekkfeladás, ilyesmi most egyenlőre.
Kolászár Krisztián tudósítónk összeállítását hallották. A Kerékpáros Miskolc Egyesület idén is csatlakozott a 10 éve indult közlekedési kultúra hetéhez, ahol a szakemberek felhívják a figyelmet a biztonságos, környezettudatos közlekedési formák, illetve az egymásra való odafigyelés fontosságára. Ezekhez viszont szemléletformálásra, a szabályok betartására, valamint az utak és járművek biztonságosabb tételére, egymás kölcsönös segítésére van szükség, függetlenül attól, hogy éppen milyen közlekedési módot használunk. A részletekről Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A közlekedési kultúra napja Magyarországon most már a 10. alkalommal fog megvalósulni, és talán egy picit pontatlan is már az elnevezés, mert már inkább a közlekedési kultúra hetéről beszélhetnénk, hiszen nagyon sok, tehát országosan százas nagyságrendben több száz rendezvényre kerül sor. Igazából a cél az, hogy egy kicsikét elgondolkodjunk azon, hogy az a valami, ami egyébként a mindennapi életünknek a része, tehát a közlekedés, hogy azt jól csináljuk-e, lehet-e jobban csinálni, lehet-e egymásra jobban odafigyelnünk, csinálhatjuk-e úgy, hogy kicsit kevésbé keserítsük meg a közlekedés közben egymás életét. Ugye a közlekedés az valahol, és egyébként a közlekedési kultúra napjának ez is a célja, valahol nagyon-nagyon tágan átfogja mindannyiunknak az életét. Ha kimondom ezt a szót, hogy közlekedés, akkor nyilván mindenki gondol valamire. Legelső sorban is talán itt a közvetlen környezetére, a városi közlekedésre. De hát a közlekedés ugye nem csak a helyi közlekedés, hanem a helyközi közlekedés is, akár olykor a kontinensek közötti közlekedés, ugye ez mind-mind közlekedés. Aztán, hogyha közlekedésre gondolunk, akkor nagyon sokszor ugye a járművekkel, sőt a gépjárművekkel történő közlekedésre gondolunk, pedig a közlekedés az nem itt kezdődik, a közlekedés legalapabb módja az ugye a gyaloglás. Teljesen átszövi az életünket, nagyon sok időt töltünk minden nap közlekedéssel, és hát igazából ez az, ami miatt nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. A másik nagyon fontos dolog, hogy bizony a közlekedés az nagyon sokszor az áldozatait is szedi a fiatal korcsoportokban, tehát az egészen idős emberek kivételével, föld szinte minden olyan országában, ahol éppen nincs háború, a leggyakoribb halálok az valamilyen közlekedés során elszenvedett sérülés. Tehát nagyon nem mindegy, ezért sem, hogy hogyan közlekedünk. Mi harmadik alkalommal veszünk részt már a közlekedési kultúra napja rendezvénysorozatban. Első alkalommal egy forgalomtechnikai beavatkozást javasoltunk, kezdeményeztünk, ami néhány helyszínen meg is valósult. Ez pedig a gyalogos átkelő helyek előtt a biztonságot növelő megállás helyét jelző vonal felfestése volt. A tavalyi évben a közlekedési kultúra napjának a főszervezőjével, a Közlekedéstudományi Egyesülettel együttműködve szerveztünk közösen egy szakmai konferenciát Miskolcon, a legvédtelenebb úthasználók közlekedés biztonságával foglalkozott ez a konferencia. Ugye a legvédtelenebb úthasználók ugye a Bécsi Egyezmény fogalmai szerint a gyaloglók, a kerékpározók és azok, akik valamilyen okból különösen kitettek a közlekedés veszélyeinek, tehát gyerekek, idősek, fogyatékkal élők, úgyhogy ez volt tavaly. Most az idei esztendőben a Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve egy iskolába fogunk elmenni, az Éder György utcai iskolába, ahol tulajdonképpen a iskolának a teljes tanuló ifjúságát átfogó program lesz. Mi visszük a tampályánkat, szabályossági tampályánkat, és igazából hát a kerékpározás szabályaival szeretnénk majd ott a gyerekeket megismertetni.
Az elmúlt percekben Kunhalmi Zoltánt, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrenhet az ég. Élénk erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A kampány tapasztalatairól számolt be Orosz Lászlóné Ibolya egri polgármester és képviselőjelölt. A stuttgarti gasztronómiai olimpiáról egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza a kisújszállási Tóth László cukrász. Az online csalások megelőzése érdekében Kiberzsúr elnevezéssel rendezvényt tartottak Egerben. Ne hagyja az utolsó napokra az SZIA bevallás beadását. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Kétnapos lelki gyakorlaton vett részt az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi igazgatósága és munkatársai. A csoport Mátra Verebély Szentkútra zarándokolt el dr. Novák István delegált rektorhelyettes vezetésével, ahol a kegyhely történetét ismerték meg a résztvevők, közös szentmisén vettek részt, és az egyházi élettel kapcsolatos előadásokkal és közös beszélgetésekkel telt a két nap, mondta el dr. Novák István atya.
Lassan 3 éve, hogy az Eszterházy Károly Egyetem katolikus egyetem lett, és már az elmúlt években megszokhatták a kedves hallgatók, hogy időről időre beszámolunk azokról a lelki programokról, amelyeket az egyetem polgárainak, munkatársainak, hallgatóknak szervezünk. Most egy újabb formája valósult meg a lelki programok sorozatában, amikor is egy egész egység, az oktatási főigazgatósághoz tartozó munkavállalóink szinte teljes létszámban eljöttek Mátra Verebély Szentkútra közel 40-en, és egy kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt. A lelki gyakorlat felépítése menete a szokásos, szentmise, elmélkedések, előadások, beszélgetések, de ennek a lelki gyakorlatnak különösen az volt az érdekessége, hogy sok olyan munkatársunkat is meg tudtuk szólítani, akik egyébként nem biztos, hogy gyakorló katolikus keresztények, viszont bemutathattuk úgy az egyházat, az egyháznak a tanítását, hogy az valóban érthető és elfogadható legyen mindenki számára. Mátra Verebély Szentkútra egy rendkívül csodálatos napon érkeztünk, május 13-án a fatimai jelenéseknek a ünnepnapján, amikor is Istennek a csodálatos teremtéséről, újjateremtéséről, a szűzanya jelenések ma is aktuális mondani valójáról kellett és lehetett elmélkednünk. Külön öröm ilyenkor mindig, hogy a szerzetes közösség tagjai közül elmondják, elmesélik a kegyhelynek a történetét, és ez a történet, ez mindig megragadja és magával ragadja azokat, akik először járnak itt ezen a kegyhelyen. Az elmélkedések sorozatában Egyházi Protokoll címmel mondtam el egy olyan előadást, amelyik azt próbálja megértetni az esetleges egyházon kívülállókkal is, hogy milyen formában jelenik meg a katolikus egyháznak tagjai, azok, akik a katolikus egyházban lettek megkeresztelve, a világiak és a klerikusok, és a világiak feladatáról, a klerikusoknak az egyes szerepéről és a klerikusok különböző csoportjáról szólt ez az előadás. És ilyenkor felkérek olyan világi személyt is, aki a saját életéről, katolikus meggyőződéséről tesz tanúságot a közösség tagjai előtt.
A kampány tapasztalatairól számolt be Orosz Lászlóné Ibolya, egri polgármester és képviselőjelölt.
Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a városról egy probléma térképet készített, de tulajdonképpen nem is ön, hanem a városlakók. Melyik korosztálynak mik a legfontosabb problémái, megoldandó feladatok?
Igen, nagy segítségemre voltak a térkép elkészítésében a város lakói, hisz egész nap a várost járom, így voltam már az egyes számú bervai lakótelepen, de eljutottam a Lajosvárosba is, és számtalan Egrivel találkoztam. Ők azt mondják, hogy fontos segíteni a fiataloknak, az időseket meg kell becsülni, és oda kell figyelni a vállalkozásokra is, de a családok sem maradhatnak ki, hisz mindenki értékes tagja Egernek, és szeretnék, hogyha gondolkodnánk azon is, hogy milyen támogatásban, illetve milyen kedvezményeket tud adni egy önkormányzat, hogy megbecsülje a város lakóit. Elsőként az időseket említem, úgy gondolom, hogy egy évben 6 alkalommal egyszeri 10-10 ezer forintos összegű gyógyszertámogatásra számíthatnak, így talán egy picivel több pénz marad az unokákra. A másik célcsoport, ha fogalmazhatok így, a kis elsősök, és ha már nem tudok az iskolatáskájukon könnyíteni, akkor legalább az árukon könnyítsek egy picit. Minden elsőbe menő kisiskolás egyszeri 25 ezer forintos támogatásban részesülne. A fiatalok, fiatal párok, vagy akár egyedülálló fiatalok részére pedig azokat a lakásokat szeretném odadni, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, de ez idáig az önkormányzatnak nem jutott rá pénz, hogy felújítsa. Itt a csempe felújítástól a fürdőszoba felújításon át, tehát ezek komplett kész lakások, belül modernizálni kell és szépíteni kell. Amit pedig a felújításra költenek, azok lelakhatóak majd, vagyis a bérleti díjba úgymond betudhatóak. A vállalkozásokat sem szeretném kihagyni, és elsősorban a mikro és kis vállalkozásokra gondolok, akiknek sokszor előfordul, hogy forráshiány miatt bankhitelhez kell folyamodniuk, ami egy megszokott dolog, viszont nagyon hosszú időt vesz igénybe, és az önkormányzatnak kell, hogy legyen forrása arra, hogy egy kedvezményes kamatozású kölcsönben, vagy akár visszanemtérítendő támogatásban is részesítse őket, hisz ide fizetik az iparűzési adót, itt élnek, itt dolgoznak, és fontos, hogy számíthatnak ránk. Nagyon lényegesnek tartom, hogy vállalkozói iroda legyen az önkormányzatnak, ahová be tud menni minden vállalkozó, és nem problémaként kezelik őket, hanem megoldásokat nyújtanak a számukra.
A stuttgarti gasztronómiai olimpiáról egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza Tóth László, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettese. Tóth László szakács artisztika kategóriában egy 60x95 cm-es rizsképet készített, amely Csőrikét, a térség ikonikus helikopterét ábrázolta, valamint egy 70x80 cm-es fűszerfestménnyel is indult a versenyen.
Ez egy ikonikus helikopter, még 10 évvel ezelőtt voltunk a repülőmúzeumban a családdal, és akkor tetszett meg, hogy szépen ki volt festve, még akkor nem láttam ilyet. Most pedig, hogy a Szolnoki Repülőmúzeummal van kapcsolatunk, mert tanulóink is vannak gyakorlaton, így megkerestük a repülőmúzeumot, hogy esetleg mit szólnának ahhoz a gondolathoz, hogy még egy csőrike lenne a reptárba, rizsből.
Hány ezer rizse szemből készült?
Ezt sem számoltam, de ez is megközelíti ezt a 150 ezer darabos számot. Itt annyi volt a különbség, hogy itt állítva is volt rizs, illetve fektetve is, meg kötésbe rakva is, tehát picit módosítani a technikán, hogy nem mindig ugyanazt mutassa az ember.
Ezzel, ha jól tudom, ezüstérmet nyert?
Igen.
Igen. Illetve a fűszerfestmény az mit ábrázolt, és azt hogy kell elképzelni?
4 évvel ezelőtti olimpián azt hozta fel a tisztelt zsűri, hogy 3D nem annyira jelenik meg az alkotásokba. Hát ugye egy festménynél az én gondolatom szerint még az mindig 2D-s, de próbáltunk valamit újítani, és így alakult ki az, hogy két oldalról nézve a fűszer festmény, az 2 képet mutatott. És hogy honnét eredt ennek az ötlete? Hát ugye a csillagok háborúja, mint a kultikus film sorozatból.
És milyen fűszereket használt fel?
15 féle fűszer, ami szintén megkapható a kereskedelmi forgalomban, tehát a borstól kezdve a fekete köményen, a szömölcén keresztül, a mustármag, és még piros paprika, ez mindenképpen, ugye, mint magyar jellegzetes fűszer, babérlevél, őrölt, kurkuma, curry, fekete bors, fehér bors.
Akkor itt tulajdonképpen a színekkel is tudott játszani.
Így van, tehát direkt arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy minél színesebb legyen a kép, és minél több mindent mutasson meg. A wasabi egy nagyon szép zöld szint eredményezett például, és meg se gondoltam róla, hogy por alakjában kapható, és nagyon jó színez.
És ezen az olimpián mások is indultak akkor fűszerképekkel?
Magyarországról nem, a világ más versenyzői közül igen. De konkrétan nem milyen típusú fűszer kép volt, illetve ők a fűszer alatt már a fűszer kivonatot is ide sorolták, tehát hogy ilyen gél állagú fűszerekkel dolgoztak.
Az online csalások megelőzése érdekében Kiberzsúr elnevezéssel rendezvényt tartott a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Egerben. Az eseményen lehetőség volt kérdezni a témában jártas szakemberektől, a rendőrség, illetve a bank képviselőitől, valamint az áldozatsegítő központ munkatársaitól. Egy szimulációs játékon keresztül pedig tesztelték magukat az érdeklődők, hogy vajon áldozattá válnának-e az online térben. Lázár Leventét, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vármegyei sajtóreferensét kérdezzük.
A Kiberzsúr programunk idei évben először került megtartásra, nagyon reméljük, hogy nem utoljára, és egy hagyományteremtő, minden évben visszatérő rendezvényt fogunk tudni tartani, nem csak Egerben, akár a megye más pontján is, és igyekszünk ezen a rendezvényen felhívni a figyelmet az online térben elkövetett csalásokra, azok megelőzésére, akár konkrét tapasztalatok alapján is, hogy lássa a kedves ide látogatók, hogy milyen online csalással lehet igazából találkozni a különböző online terekben, gondolok itt a romantikus csalásra, az unokázós csalásra, különböző banki csalásokra, az különböző internetes oldalakon vásárolt és nem megkapott termékekre, illetve itt vannak ugye a társszervek is, ugye a banktól, illetve az áldozatvédelmi központból is, ők pedig ugye azért vannak itt, hogyha valakivel ilyen történik, akkor mihez fordulhatnak a rendőrség mellett, illetve miket kell megtenni első lépésekként, hogyha valakivel ilyen online csalás történik.
Hogyha valakinek gyanús mondjuk egy telefonhívás, akkor mit érdemes tennie mondjuk, hogyha egy banknak a nevében adja ki magát valaki?
Nyilvánvalóan ezek általában eldobható kártyákról történnek. Ettől függetlenül ugyanúgy be lehet jelenteni, ha nem történik átutalás is, hiszen ezek a telefonszámok azért kollégáim több esetben gyűjtik is. Minden esetben érdemes elköszönni, letenni, bontani a vonalat, és semmi esetben sem megadni személyes adatokat, banki adatokat, főleg jelszót nem, hiszen ezekkel pillanatok alatt belépnek az online felületen a bankunkba, sok esetben előfordul, akár több millió forinttal is meg tudnak minket károsítani.
Milyen gyakori manapság az online csalás?
Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy napi szinten fordul elő Heves vármegyében is különböző online csalás, úgyhogy ezért is igyekszünk mindenféle kampány lehetőséget és megelőzési programot elővenni, úgymond, illetve újakat is találni, mint a Kiber Ninja, hogy még jobban fel tudjuk hívni az idősebbek, a fiatalok figyelmét is, hiszen a mai világban mindenki használja az internetet, az okostelefont, a különböző applikációkat, hogy ezeket minél jobban tudjuk felhasználni, és arra tudjuk felhasználni, amire mi szeretnénk, ne arra, hogy megkeresítsenek minket.
Érdemes május 21-e előtt átnézni a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, szükség esetén kiegészíteni és jóváhagyni. Emelte ki dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Május 21-én évfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által elkészített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Ezt legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető ESZIA oldalon keresztül. Nem érdemes tehát az utolsó pillanatra hagyni a teendőket. Aki nem módosít a tervezetén, annak a kiajánlott tervezet lesz a személyjövedelemadó bevallása május 21-ével. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók. Ennek az adózói körnek ugyanis mindenképpen ki kell egészíteni a tervezetet ahhoz, hogy az érvényes bevallássá váljon. Azok az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózók, akik kérték az adóbevallási tervezetük postázását, május elejéig kapták meg azokat a NAV-tól. Tanácsos átnézni a papíralapú tervezetet, illetve elolvasni a mellékelt tájékoztatót, amelyben minden fontos tudnivaló megtalálható. Akiknek visszajár a befizetett adóból, vagy fizetniük kell a bevalláskor, és az 500 ezer forintot meg nem haladó SZIA és SZOCHO fizetési kötelezettségükre részletfizetést kérnének, azoknak a papíralapú bevallási tervezethez mellékelt kiegészítő nyilatkozatot kell kitölteni, és visszaküldeni május 21-ig a NAV-hoz. Az ESZIA felületen elérhető bevallási tervezet is kiegészíthető a visszaigénylési adatokkal és a részletfizetési nyilatkozattal, továbbá az adó bankkártyával befizethető a felületen is. Az ESZIA és a SZOCHO befizetésekor nagyon fontos, hogy akár átutalás, akár csekken történik a fizetés, a közlemény rovatban mindig fel kell tüntetni az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Enélkül ugyanis a NAV a befizetett adó összegét csak késve tudja a befizetőhöz kapcsolni. Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekkel kapcsolatban, általános tájékoztatást kérhető az ingyenesen hívható NAV infóvonalon a 1819-es telefonszámon. Az infóvonal májusban hosszabbított nyitvatartással érhető el. Május 15-e és 17-e között reggel 8:30-tól délután 18:00-ig, a bevallási határidő utolsó napján pedig május 21-én reggel 8:30-tól este 8:00-ig hívható ingyenesen a NAV infóvonal a 1819-es telefonszámon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Újabb áradások fenyegetnek Brazíliában. Ferenc pápa szolidaritásáról biztosította a lakosságot. Az ország déli részét továbbra is erős esőzések, áradások sújtják, a helyzet nem javul. Az áldozatok száma egyre nő, a május 13-ai adatok szerint 144 ember meghalt és 125 eltűntet tartanak nyilván. Ferenc pápa segélyt küld a püspöki konferencián keresztül a lakosságnak, és telefonon biztosította szolidaritásáról a Porto Alegrei főegyházmegye érsekét. Összesen több mint 2 millió ember vesztette el otthonát, és közülük csak 82.200 embernek sikerült ideiglenes szállást biztosítani. Több mint 2 millió embert érint az élelmiszer, a víz, az energia, az alapvető szükségletek és az orvosi ellátás hiánya. Külföldről továbbra is érkezik a segítség, különösen a szomszédos Argentínából. Ferenc pápa is felajánlotta segítségét, kifejezésre juttatva, hogy közel áll az árvíz sújtotta lakossághoz. A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett szent év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a szent évre vonatkozó bulla közzétételével. A szent év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett szent kapuinak megnyitásával kezdődik, azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két szent év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a szent év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal vagy tárja ki őket. A bazilikák szent kapuin haladnak át a szent évben Rómába érkező zarándokok. A 2025-re meghirdetett szent év a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával kezdődik idén, december 24-én. A következő a Lateráni Szent János Bazilika szent kapujának megnyitása lesz december 29-én. 2025. január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját nyitja meg, végül január 5-én az egykori városfalakon kívüli Szent Pál bazilikájét. Az utóbbi három bazilika szent kapuját 2025. december 28-án zárják le ismét, a Szent Péter bazilikájét pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án, azt tesz végleg pontot erre a szent évre. Létrejöttének 40. évfordulóját ünnepli a II. János Pál alapítványa Száhel övezetért. Ferenc pápa május 10-én Michael Csernyi bíborosnak az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusának küldött levelében sürgeti az egyházat, hogy segítse elő a békét és fejlődést az egész nyugat-afrikai régióban. A Szentatya levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa a Száhel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik. A kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben, első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárazság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. Ferenc pápa szerint elődje azzal a céllal hozta létre az alapítványt, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének. A pápa biztosította a szervezetet, hogy a Szent Szék különös érdeklődéssel követi az alapítványt az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériumán keresztül. Gyermekek a gyermekekért címmel rendezett jótékonysági koncertet a szíriai keresztény gyermekek megsegítéséért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Kutatóközpontja május 11-én szombaton a Krisztina városi Havas Boldogasszony plébánia templomban. Az esemény fővédnöke Erdő Péter bíboros prímás volt. Az este 6 órakor kezdődő koncert hagyományteremtő céllal első ízben a szíriai háborúban nélkülöző és üldözött keresztény gyermekek megsegítését tűzte ki célul. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa kutatóközpontja szervezésében megvalósuló eseményen a templom teljesen megtelt az adakozni szándékozó hallgatósággal. Az ifjú előadók változatos műsorszámokkal készültek az adománygyűjtő rendezvényre, akiket Hanna Gonaim, Melkita katolikus papa, Szír keresztény közösség és bécsi jótékonysági szervezet képviselője személyesen köszöntött. A koncerten a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően 1000 eurót sikerült összegyűjteni, a befolyt összegből számos az iskolai oktatáshoz nélkülözhetetlen tanszer beszerzése válik lehetővé. A kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelméről tartottak konferenciát a Szerbiában szolgáló papok, hitoktatók és nevelők számára május 10-én Nagybecskereken. A konferencia előadója a téma egyik legnagyobb szakértője volt Hans Zollner professzor, német jezsuita pap, a római pápai Gergely Egyetem rektor helyettese, az antropológiai intézet vezetője, a pszichológiai intézet dékánja. A konferencián részt vett Németh László belgrádi metropolita érsek, Csúcsár György görögkatolikus püspök, Fabián Slavina szerémségi püspök, Fazekas Ferenc szabadkai püspök és az újonnan kinevezett nagybecskereki püspök Mirko Stefkovics, valamint több mint 100 pap, hitoktató és a kiskorúak védelméért dolgozó egyházi munkatársak Szerbia egész területéről. Németh László belgrádi püspök, aki a résztvevőket köszöntötte és az előadót bemutatta, hangsúlyozta, ez az első alkalom, hogy Szerbiában országos szinten konferenciát rendeznek a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelméről. Hans Zollner, jezsuita szerzetes, az Egyház feladata az emberek védelmével kapcsolatban címmel tartott előadást, hangsúlyozta, hogy az egyháznak biztonságos helynek kell lennie mindenki számára, minden egyes ember méltósága miatt. Az előadó kiemelt egy másik fontos elemet is, a felelősségvállalást, vagyis azt, hogy a keresztényeknek felelősséggel kell viseltetniük önmagukkal és másokkal szemben. Barsi Balázs Ferences szerzetes és Lackfi János költő kapta idén a Stefanus díjat, az elismeréseket Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és Pányi Antal székesfehérvári megyés püspök a Stefanus alapítvány elnöke adta át Budapesten. Spányi Antal ismertette a Stefanus díja, a Szent István társulat és a Stefanus alapítvány közös kulturális díja, amelyet a Szent István könyvét ünnepi megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 64 ember nyerte, tette hozzá. Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszédháza igazgatója laudációjában igazi társteremtőnek nevezte Lackfi Jánost, aki komolyan veszi, amire minden ember hivatott, megéli magában Isten termékenyítő jelenlétét. Elmondtam, az alig felfogható termékenységű író, költő, műfordító, 80 könyv, 42 franciából fordított kötet, 10 dráma szerzője, aki szüntelenül publikál offline és online felületeken. A 30. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet tartják meg Sárospatakon, a programsorozat szombaton kezdődik és hétfőig tart majd. Az nap tehát május 20-án lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó, amelynek keretében 11 órától szent misét mutat be Ternyák Csaba egri érsek, majd körmenet következik a Szent Erzsébet erekével. Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában lesz szent mise. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szent Mise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. A nap részletes programját és a találkozó énekeit megtalálják a találkozó info füzetében, amelyet hamarosan letölthetnek a www.nagymaros.katolikus.hu oldalról. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a felújított templom megáldására május 30-án 16 órára Apc községbe, a Szent István Király templomba az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítés vezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a How Great is Our God és az Our God számos gyülekezetben éneklik vasárnaponként. Hívunk újra családoddal és barátaiddal együtt, hogy közösen imádjuk Istent, miért ne lennének alkalmasak hazánk új hatalmas stadionjai, hogy a mindenség urának adjunk hálát bennük. Írd be a naptárodba június 1-jét, készülj imádságos szívvel a különleges találkozásra. Áll a szervezők által közzétett meghívóban. A magyar keresztény könnyűzenei és dicsőítés jeles képviselői is a színpadra lépnek, úgy mint Pinter Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agape Workshop, az Emabis Workshop, a Magyar Continental Singers, valamint a Timotian Treti Dan Szlovákiából. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés jegyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni. A program 16 óra és 22 óra között zajlik majd június 1-én, kapunyítás 15 órakor. A kárpátaljai testvérek ingyenesen regisztrálhatnak. Idén is indít Kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket meghosszabbított határidővel május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytathassák.
Kedves hallgatóink! Kora esti hírmondónk végéhez értünk. Molnár András, Glunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. A sikeres budapesti nyitány után Miskolcon folytatódik a MOL országos tégbal bajnokság második fordulója. Elkezdődött a horgászidény Borsodabói-Zemplén vármegyében is. 500-an álltak rajtkőre a Fényes Kupa úszóversenyen Máté Szalkán. Második alkalommal szerveztek Budó gálát Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A sikeres budapesti nyitány után Miskolcon folytatódik a MOL országos tégbal bajnokság második fordulója a DVTK multifunkciós sportcsarnokában. Egy igazán impozáns sportlétesítményben izgulhatják végig minden bizonnyal a fergeteges mérkőzéseket, melynek tétje nem kevesebb, mint a 2024-es tégbal világbajnokságra való kvalifikáció áll a Magyar Szövetség közleményében. A hazai elit mellett ugyanúgy az amatőröket is várják két kategóriában, azaz egyéniben és párosban. Elkezdődött a horgászidény Borsodabói-Zemplén vármegyében is. Megtörtént a fogási naplók leadása, így a Vármegyei Szövetség már számolja a tavalyi évi halfogás mennyiségét. A részletekről Kovács G. Zoltánt, a Horgászegyesületek Borsodabói-Zemplén Vármegyei Szövetségének elnökét hallják.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai tónál halnevelésre vásároltunk. Ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai tóba, tehát a telepítési időszakát éljük. A pontyhívás az most kezdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amitnek a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos. A ragadozó halak esetében kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. Rakacaitóban ma sülők telepítések zajlanak, úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján, és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni. Másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évben, mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérdésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgász engedély árát, ami egyben van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási napló árnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a NÉBIG felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről.
500-an álltak rajtkőre a Fényes Kupa úszóversenyen Mátészalkán. Torma Tamást, a Mátészalkai MTK elnökét hallják.
Örülünk annak, hogy az MTK 8. szakosztályaként bő 7 évvel ezelőtt a vízisportok szakosztálya megalakult, és ezen belül jelképesen aranycápa elnevezéssel hirdetik magukat. Azt kell mondjam, hogy ez alatt a jó pár év alatt rengeteget fejlődtünk, hiszen a babaúszással kezdtünk, aztán az úszásoktatásnak a alapjaival, és B-kategóriás versenyzőik lettek, és most az elmúlt 4 évben már A-kategóriás úszókkal is büszkélkedhettünk, és emellett természetesen az általános iskolák és középiskolák esetében a diákolimpiának aktív résztvevői vagyunk. Ugye kezdem is azzal a sikeres eredménnyel, amit Tóth Ákos ért el legutóbb, hiszen az országos döntőig jutott el a diákolimpián, a megyei diákolimpiát megnyerve 100 méter hátúszásban, és országosan pedig 11. Ez azt gondolom, egy nagyon előkelő, annak tudatában, hogy milyen tradicionális úszóklubok vannak. Emellett Úr Péter neve úgy gondolom nem ismeretlen a mátészalkaiak és környékbeliek ismeretében, hiszen Péter is kiváló eredményeket és korosztályos magyar bajnokként ugye a mátészalkai MTK aranycápák szakosztályából került ki. Nagyon komoly műhely munka folyik, 3 edző, illetve most már még 2 fiatal is becsatlakozott a utánpótlásnak a palérozásába, és gyakorlatilag napi munkát igénylő feladatok vannak, délelőtt, délutáni edzések is, nyilvánvalóan a A kategóriás és a kiemelkedően szereplő B kategóriás versenyzőknek. Örülünk annak, hogy emellett még együtt tudunk dolgozni iskolákkal, hiszen a mindennapos testnevelés kapcsán az úszásoktatás ugye minden iskolán a zászlós fajórára van tűzve a testnevelés tantárgyon belül, így aztán merítési lehetőségeink vannak. És hát külön öröm számunkra, hogy ilyen nívós versenyeket rendezhetünk, hiszen nem ez az egyetlen, viszont ami különlegességet jelzi ennek a versenynek, hogy most megyén kívüli csapatok is elfogadták a meghívásunkat, így aztán a szokásos körben a Vásárosnamény, a Fehérgyalmad, az Újfehértó, a Nyíregyháza, a Záhony mellett most Szerencs csapatát, illetve klubját, és a hajdúszoboszlói, hajdúmegyei csapatot is tudjuk itt üdvözölni. Én nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag a vármegyén belül is ilyen szoros kapcsolat alakul ki, hiszen akár a versenybizottságot, akár a szervezés tekintetében a nyírbátoriak kiemelkedő munkát végeznek minden helyszínen, természetesen karöltve mindig a helyiekkel, úgyhogy a Aranysárkány DS-ének külön szeretném megköszönni a megyei rendezésben betöltött fontos szerepüket. Professzionális verseny, akár egy magyar úszóbajnoksághoz, bármelyik OB-hoz hasonlíthatóan próbálják a hátteret biztosítani a verseny lebonyításához. Ennek megfelelően komolyan is veszik a sportolók, a legkisebbek is, a 6 évesek is, ugye akikkel kezdtük a mai versenyt, és természetesen a legnagyobbok, a 18 éveseknél már ez komoly preszt is jelent, hogy ki milyen helyen végez. Ennek a versenynek ugye részben a lényeg is, hogy a Aktív Magyarországhoz becsatlakozva 500 métert le kell úszni, hát nem 500 métert fognak az úszók úszni, hanem jóval többet ennél, több mint 500 olyan úszószám fog itt lebonyolódni, nyilván egyénre lebontva, ami ezt a fajta feltételeit ennek a mai napnak kielégíti, és hát nem utolsó sorban, amellett, hogy a gyerekek egészsége természetesen biztosított, a vízhez való szoktatásuk, a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való szoktatásuknak egy lépcsőfoka lehet ez az úszás oktatás és az úszás tanulás és a versenyzés is, úgyhogy úgy gondolom minden igényt és a szülők megelégedésére, mert itt azért láthatjuk, hogy amennyi versenyző van, annak a duplája, aki elkísérte őket és szurkolnak, kezük izzadva és az ökünket a levegőbe csapva próbálják buzdítani a gyermekeiket.
Második alkalommal szerveztek Budó gálát Nyíregyházán. A részletekről Sárga Rihárd szervezőt hallják.
Ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak a, nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és női kimonókat is lehet látni. Akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolatvédője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok.
Most pedig Úrik Attillát, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Már második éve támogatjuk a Budó gálát, ami ugye egy összefoglaló neve a keleti harcművészeteknek, és azért gondoltuk már tavaly is, hogy támogatjuk anyagilag is, és infrastruktúrában is a rendezvényt, hogy a nyíregyháziak, a megyéből érdeklődők egy olyan világot lássanak, ami, ahogy megfogalmazta, távol áll az európai és a magyar kultúrától is. Egy sokkal erősebb filozófiai gyökere van mindennek, a harcnak is, és a keletieknek ez a fajta nyugodtsága, az emberek felé való tiszteletadása, az életüknek a minősége az nyilván teljesen más, mint a miénk, mint amit megszoktunk. És nem árt az, hogyha a nyíregyháziak, ha ide eljönnek, akkor megismerkednek ennek a különböző válfajával.
Végül Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A japánok azt a filozófiát vallják, hogy utak vannak az ember életében, ami a harcművészeteken keresztül is megjelenik, hiszen nem az az elsődleges, hogy önmagunkat megvédjük, az is fontos, hanem hogy önmagunkat fejlesszük ezáltal a japán művészetek, harcművészetek, hagyományok által, és nekem mindig tetszett már korábban is a japánok alázata, tisztelete, ahogy a másik emberhez közelítenek, megadják neki a tiszteletet, és el is várják a tiszteletet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megrendezik a második Budó gálát, ez azt jelenteti, hogy az első jól sikerült, és Nyíregyháza egy kicsit japán sziget, mert itt vagyunk a Kodály iskolából, a Kantemusz kórus 30 éven keresztül minden évben Japánba elutazott, és ott koncerteket adott, és ott a japánok tanulják tőlünk a Kodály módszert, sőt, itt a Nyíregyházi Egyetemen is. Volt japán kolléga, még a 2000-es évek elején emlékszem rá, tehát a Nyíregyházi Egyetem is ápolja ezt a kapcsolatot, és maga a város is fontosnak tartja.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.